A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Hamarosan becsengetnek, jövő héten elkezdődik az iskolai tanév, amiben több változásra is készülni kell. Digitális szempontból talán az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi lesz az okostelefonokkal. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy eltér a romániai és a magyarországi szabályozás, viszont nálunk is módosításokra lehet számítani. Ugyanakkor távolról sem a telefon az egyetlen okos eszköz az iskolákban. Az informatikai laborok mellett meg kell említeni a digitális tananyagot, a különféle szoftvereket, vagy éppen az e-naplót. Témánk iskola kezdése a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Hajdú Zoltán, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Igazgató úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Elsősorban arra kérném, igazgató úr, hogy segítsen rendet tenni az információk áradatában. Hogyan fog kinézni jövő héttől végeredményben Romániában az okostelefon használat az iskolában? Bevihetik egyáltalán a diákok ezen eszközöket?
Igen, tehát itt már elhangzott az, hogy az új szabályozás, a mindkét országban ugye új szabályozás, picit eltérő a magyarországi szabályozástól. Különben itt egy zárójelben megjegyzem, hogy új diák statútum jelent meg, illetve új rendszabályzat, vagyis országos rendszabályzat, és ezekben van leírva, hogy melyek az új teendők. Igen, nálunk az van kihangsúlyozva leginkább, hogyha a diák tiltás ellenére, vagyis hogyha a tanár óra elején elmondja, hogy a telefonokat nem lehet használni, vagyis nem szabad elővenni óra alatt, akkor a tanár elveheti a diáktól a telefont, ha mégis használja a diák, elveheti, és az iskolai nap végén visszaadhatja, vagyis vissza kell adja a diáknak, illetve a kiskorúaknál a diák a szülőknek. Különben ez a szabály, úgymond ez megvolt eddig is, mi például már alkalmaztuk, abban az esetben, hogyha a diákok a tanárok felkérése ellenére is hát nem oktatási célból használták órán, hanem a pad alatt mondjuk úgy simogatták, játszadoztak vele. Tanárkollégák, ha megszólították, és ők mindezek ellenére nem tették el a telefont, akkor nálunk jogában állt minden tanárkollégának elvenni. Mi azt a módszert alkalmaztuk, hogy hozták nekem, ideadták, én hívtam fel a szülőket, nálam voltak ezek a telefonok tárolva, és a szülő pedig aznap, vagy következő nap, amikor ideje volt, bejött, és elvehette a gyerek telefonját. Na most itt a nagy kérdés az, hogy oké, nem használhatják órán, vagyis ez mondjuk egy logikus dolog, hogyha a tanárkollega nem kéri fel, hogy az oktatási folyamatban használva legyen a telefon, akkor a diák egyértelműen a padjába, a zsebébe, a táskájába kellene, hogy tartsa, mert nincs amiért órán a pad alatt dolgozzon vele, hogyha ez nem az oktatási folyamatnak a része. De feltevődött az a kérdés, és az első tanári gyűlésünkön, illetve a mai különböző katedra gyűléseken ez a kérdés felmerült, hogy abban az esetben, hogyha arra törekszünk, hogy a diákokat ne csábítsa, tehát ne essenek kísértésbe, mert itt valójában az történik, hogy a középiskolásoknál ott még el lehet magyarázni, és lehet, hogy egy-két felszólítás után ők el is teszik, és nem veszik elő, hogyha látják, hogy a tanár ezt megköveteli. De az 5-8-osoknál, a kisebb korosztálynál ott nehezebb sokszor megmagyarázni, hogyha van az óra alatt 3-4 perc olyan időszak, amikor esetleg szabad foglalkozás van, vagy olyan foglalkozás van, amit egyenileg kell elvégezzenek, akkor ők rögtön, a csábítás rögtön megvan, rögtön elveszik, és akkor felmerült ez a kérdés, hogy mit tegyünk. Na most nálunk eddig is az osztályterme, minden egyes osztályteremben van egy telefontartó, ezt úgy készítettük el annak idején, hogy minden diáknak van egy része, ahol beteheti a telefonját, lejárt az óra, onnan elveszi. Tehát azok a tanárkollégák, akik úgy szeretnék, hogy fel sem merüljön az a kérdés, hogy a telefonhoz a diák hozzányúl óra közben, azok óra elején megkövetelhetik azt, hogy oda kitegyék, és szünetbe a diák elveszi. Na most az is felmerült, hogy vajon mennyire jó szünetbe is, hogy használják a diákok, mert itt nem csak az oktatási folyamat zavarásáról van szó, hanem arról is, hogy szünetbe, amikor az udvaron különböző sportokat űzhetnének, futkározhatának, játszadozhatának, akkor sok esetben azt látjuk, hogy vagy benn marad az osztályba, vagy ha kimegy az udvarra, akkor leül a padra, és tovább nyomogatják a telefont, amit mindjárt tudunk, hogy nem egy egészséges dolog, sőt, olyan szempontból sem, hogy a mozgás helyett ez van, ez nem jó. És ezért már az 5-8-os osztályfőnökök kezdeményezték azt, hogy ezeken a tartókon kívül, ahol letehetik a telefon, de ez szemmel látható, legyen egy olyan kis szekrény, ahova reggel be tudják zárni a telefont.
Ez az osztályterembe.
Ez az osztályterembe egyértelműen, be tudják zárni a telefont, a kulcs az az osztályfőnöknél egyelőre ez az elképzelés, illetve az igazgatónál legyen. A telefonokat oda reggel beteszik, és délben, amikor mennek haza, akkor kiveszik, és mennek haza telefonokkal. Na most ennek több vetülete is van, mert ugye az osztályfőnökök is 18-20-22 órát vannak az iskolába, és egész biztos, hogy az osztályfőnök órarendje nem egyezik meg minden esetben az osztály órarendjével, tehát nehezebb ezt megvalósítani olyan szempontból, hogy minden reggel 8 órakor az osztályfőnök az osztályban legyen, illetve minden délután 1 órakor, 2 órakor, 3 órakor az osztályfőnök megint ott legyen. Itt kell egy áthidalást találjunk, hogy meg kell bízzunk a gyerekekbe, az osztályfelelősbe, hogy az osztályfelelős is intézze ezt, legyen náluk is egy kulcs valamelyik olyan diáknál, amelyik megbízható, különben minden diák megbízható, csak van, aki próbálkozik, és első alkalom után már ő is megbízható válik. De a lényeg az, hogy ha napközben valami olyan sürgős dolog történik, akkor esetleg használhassa a telefon, de ezt is jól meg kell határozni, hogy mit jelent a sürgős dolog. Itt még zárójelben azt is elmondanám, hogy sok esetben az történt, hogy akár órák közben is, de szüneten a szülők is hívják a gyereket, itt biztatnánk a szülőket, hogy a gyerek eljött az iskolába, akkor órák közben is így tovább ne hívják, mert ez egy újabb csábítás a gyerek felől, mert azt mondja a tanárnak, hogy hív édesanyám, vagy hív édesapám, fel kell vegyem, habár óra közben ez sem történhet meg. Tehát még nagyon a kezdetén, nagyon az elején vagyunk, mert ezek a rendszabályzatok és diákstatutum, ami megjelent, ez azt mondja maga után, hogy ebben az első két hétben rendszabályzatot kell változtatni, és az iskolánkban a rendszabályzat bizottság az csütörtökön fog összeülni, és a két országos rendelet alapján ki fogja alakítani az iskolai rendszabályzatot, számításba véve azokat az új rendelkezéseket, amelyek ezekben megjelennek, illetve a szülők, a szülőbizottság, a tanárkollégák részéről jött javaslatok alapján. Ez valamikor véglegesítve egy 7-10 nap alatt lesz, és akkor lesz meg pontosan, hogy 5-8-ban lesznek ezek a dobozok vagy szekrények, vagy ott is maradnak csak ezek a tartók, és minden tanárkollega kérheti oda, kitegyék a diákok óra előtt.
De hogyha ez 10 napon belül meg is oldódik, vagy meg lesz a végső döntés, az nem azt jelenti, hogy meg is lesznek a szekrények 10 napon belül. Mi történik akkor, igazgató úr, hogyha a tanár elkapja a diákot, hogy engedély nélkül telefont használ, játszik rajta, közösségi médiát fogyaszt, bármi, és elveszi a telefonját. Mi lesz akkor ezeknek a telefonoknak a sorsa egyelőre?
Tehát egyelőre folytatjuk azt, amit mi előző években is gyakoroltunk. Tanárkollégának jogában elvenni, azt hozza az igazgatóságra. Az igazgatóságon van már olyan szekrény, amit be lehet zárni, oda be fogjuk zárni, és a kedves szülőt értesítjük. A szülő jön, és neki pedig visszaadjuk. Ez minden esetben jelzés értékű, mert egész biztos, hogy bármilyen társadalomban élünk, és bármilyen nem nevelési szokások, trendek vannak napjainkban, úgyis minden szülő tudom biztosra, hogy a gyerekét ezek után hát figyelmezteti, megszídja, megtiltja neki, hogy a következő időszakban a telefonját az órán használja, tehát ennek már van egy bizonyos javító jellege.
Mi történik abban az esetben, hogyha a diák nem akarja odaadni a tanárnak a telefont? Ugye azt mégsem lehet elképzelni, vagy nem célszerű, hogy a tanár elkezdjen harcolni a diákkal olyan értelemben, hogy a tanár elkezdi kirángatni a szószoros értelmében a telefont a diák kezéből.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert én azzal válaszolnék leghamarabb, hogy remélem, hogy nem jutunk ebbe a helyzetbe, nem csak mi iskolánkban, ahol büszkén mondhatom azt, hogy nincs tudomásom arról, hogy ilyen diák létezne, hogy a tanárkollega a rendszabályzat alapján el fogja mondani, hogy ezt te most ide kell adni, és nem adja oda. Ha mégis, akkor ugye következnek azok a bizonyos lépések, hogy értesítik az igazgatóságot, akkor megérkezünk az igazgatók közül az, aki ott van az osztályteremben, ha nekünk se adja át, akkor hívjuk a szülőt, és akkor majd a szülővel lerendezzük, gondolom, hogy a szülők tudnak hatással lenni. Tehát ezek a lépések lesznek betartva, igazgatóság után a szülők, és megoldjuk a helyzetet.
Itt már szó volt arról, hogy nagy a kísértés a diákok körében, hogy használják a telefonjukat, amikor van egy szabad foglalkozás, vagy hogyha ők már befejezték az adott feladatot, amit a tanár kiadott, de még van 5 perc az időkeretből. Mennyire vonja el akkor tapasztalata alapján igazgató úr az okostelefon és a különböző okos eszközök, okos óra, táblagép, laptop a diákok figyelmét az óráról, a tananyagról?
Ha nem az oktatási folyamat során van használva, akkor egyértelműen, hogy nagyon elvonja, mert abban a pillanatban, hogyha akár a közösségi oldalakra, vagy akár nem tudom, keresgél valami olyat, ami érdekli őt, de nem a tananyaggal, nem az óra tematikájával kapcsolatos, akkor teljes mértékben a diák kikapcsolódik az óra menetéből, és átmegy egy másik világba, amelyet ő keresett magának. Viszont ennek van egy fordítottja is, vagyis, hogy mennyire lehet pozitív a digitális eszköz. Tehát ezért van az, hogy a telefont csak akkor használni, amikor az oktatási folyamatra használjuk. Ezért kell az, hogyha a tanár kollégának a munkatervébe, az óratervébe az van, hogy nem kell telefon, akkor legyenek kitéve a telefonok. Ha kell, legyen a diáknál, de csak akkor indíthatja el, amikor szükség van az oktatási folyamatba. Viszont a fordítottja az, hogy szükség van, igen, szükség van az órán a digitális eszközökre, nem a telefonokról beszélek itt, hanem most már nagyon sok olyan digitális eszköz megjelent, amely az oktatást sokkal vonzóbbá, sokkal hatékonyabbá teheti.
Ki fogunk ezekre is térni a műsor folyamán, de arra is gondolok, hogy rendben, a diák nem veszi elő a telefont, betartja a rendszabályt. De maga az, hogy neki van egy telefonja a zsebében, a padban, a padon, a táskában, az igazgatónál egy elzárt szekrényben otthon, mennyire tudja elvonni a figyelmét olyan tekintetben, hogy arra gondol, hogy jaj, most vajon mi történik a közösségi médiában?
Hát ezt véleményem szerint nem lehet teljesen általánosítani. Vannak olyan diákok, és ezt többször is halljuk szakemberek szájából, hogy van, aki már függővé vált. Ezeknél a diákoknál gondot jelent, amíg ez a függőség eltűnik. Tehát egyértelműen, hogy vannak függő diákok, tehát telefonfüggő diákok. Ezek a diákoknál nagyon szigorúan kell fellépni, nem csak az iskolába is. Itt van az, hogy a nevelés, mondjuk a nevelési folyamat otthon, a családban vagy a társadalomban nem ugyanaz, mint az iskolában, mert az iskolában ott jól meghatározott célok, tudományos célok vannak, azokat kell átadni, és a nevelés legfontosabb alappilléreit, de otthon is a szülők, ahhoz, hogy ne váljanak függővé a gyerekek, kell korlátozzák a telefonhasználatot. És amikor ezt a függőséget sikerül visszaszorítani, vagy egyáltalán sikerül meggátolni, hogy kialakuljon, akkor nem fog ez megtörténni, hogy a telefon nincs nála a táskában, vagy az igazgatóságban, és ő akkor is a telefonra gondol. A függőség, amikor kialakult, akkor egyértelműen, hogy az, amíg eltűnik, az megvan. És ebből alakulhat ki más folyamat is, akár depressziós folyamat is, és így tovább. Ezért ezt a helyzetet megelőzni, illetve hogyha már létezik, megfékezni, megállítani, közösen a család és az iskola tudja, illetve nagyon-nagyon-nagyon nagy befolyása van a társadalomnak is, mert az is egy nagy kérdés a diákok, a gyerekek nevelésében, hogy mit lát a társadalomban. Tehát sokszor figyeljük meg, és érdemes valaki egy ilyen próbát tegyen, vonuljon végig a városon, és számolja meg azt, hogy hány embert lát sétálás közben, és nem diákokról beszélünk, nem gyerekekről, felnőtt emberekről. Hány embert lát sétálni az utcán, és közben a telefonján valamit dolgozik, nem dolgozik idézőjelben, vagy ha megnézzük, végiggondolunk vásárhelyen, a városon, a teraszokon, akik ülnek, telefon mindig a kezükbe, valamit dolgoznak idézőjelben megint. Sőt, sokszor látjuk, hogy állunk, hogyha autóval vagyunk, állunk az átjárónál, és a gyalogosok mennek át az átjárón, és akkor is nem azt nézik, hogy jön-e valami autó, hanem közben a telefonjukat. Tehát ez egy olyan nevelési folyamat kell legyen, hogy a gyerekek, amit látnak, azt átveszik. A gyerekek, ha látják, hogy a felnőttek ezt teszik, ők úgy gondolják, hogy az jó, mert miért teszi a felnőtt? Azért teszi, mert jó. A felnőtt, ő már felnőtt gondolkodással rendelkezik. Tehát nagyon fontos ennek a megfékezéséhez az otthoni nevelés, az iskolai nevelés, illetve a társadalom nevelése a fiatalság irányába.
Akár szülő, akár iskola, akár mind a kettő. Hogyan tudják ezek a tényezők megnevelni a fiatalokat olyan tekintetben, hogy mérsékelten és jóra használják az okostelefonjaikat, avagy kérdezhetem úgy is, hogy ne legyenek függők?
Igen, hát én itt most mondom az iskola szempontjából, az oktatás szempontjából, vagyis az intézményesített formát, de ugyanez alkalmazható akár otthon a családba, akár otthon vagyis akár a társadalomba. És itt egy kitérő mondatot is teszek. Sokszor felmerül az a kérdés, ugyanúgy az intézményesített szinten az iskolában, mint a társadalomban, hogy az oktatás az, ami napjainkban zajlik, milyen értelme van még annak, hogy olyan dolgokat adunk át, itt most nem feltétlenül a reál tantárgyakra gondolok, mert a reál tantárgyaknál ott van egy folyamat, amit a diáknak el is kell magyarázni, meg is kell értse, ha nem érti meg, mind keresheti bárhol, mert úgysem fogja megtalálni, esetleg a végeredményt, ha nem fogja megtalálni, vagy hogyha most már újabban a mesterséges intelligenciával nem oldatja meg, mert most már ez a csábítás is megjelent a digitális térben. A humán tantárgyaknál például, vagy más tantárgyaknál sokszor a tananyag, ami át van adva a diáknak, az lehet, hogy két-három nem tudom, klikkeléssel vagy simogatással már meg is találja. Tehát az, ami megtalálható a tankönyvekben, az, amit elmondunk órán, sok ebből megtalálható, sok szinte 100%, 99% megtalálható az interneten, és megkapja ő a telefonon, laptopon, és így tovább. Csak ami nagyon helytelen, az információnak, a pontos információnak a szerzése. Tehát itt a diákokat otthon is, társadalom és az iskola arra kell rávezesse, hogy kell szerezni az információt. És ez az egyik kompetencia napjainkban már. Tehát ettől mi sem tekinthetünk el. Nem mondhatjuk azt, hogy teljesen le kell szoktatni a diákokat 100%-ban a telefonokról, a digitális eszközökről. A diákokat, gyerekeket meg kell tanítani ezeknek a használatára. Ugyanúgy az időbeosztás szempontjából, mint az információ szerzéséből. Mert kérdés az, hogy miket nézegetnek, miket keresgélnek, és amikor tegyük fel, hogy egy iskolai feladatot akarnak elvégezni, és arra keresik az információt, hogy akkor hogy kell keresik, és melyik a helyes információ. Én személyes tapasztalatból tudom elmondani, hogy a diákok olyan feladatot kaptak, amit a telefon segítségével kellett elvégezzenek, és azért, mert nekik nem volt megtanítva az információszerzés az interneten keresztül, csodálatosan érdekes dolgokat hoztak, de az érdekes alatt én azt értem, hogy például bizonyos történelmi személyiségeket, egyik történelmi személyiség volt kérve, de ők a másik történelmi személyiséget mutatták be, pont azért, mert nem tudták az információt, hogy kell szerezni. Ahhoz, hogy egy magyar királyról információt szerez, legalább annyit kell tudni, hogy hányadik században volt, mert ha nem, akkor megtéveszt említhet név alapján, hogy ne beszélve a francia királyokról például. Ugye lehet ezt, ha annyit mondok neki, hogy szerezetek információt, nem tudom, Lajos királyról, ha ő nem kérdi meg tőlem, mert nekem az a lényegem, hogy tanulja meg az információt, akkor ő tud hozni 15-16 Lajosról nekem információt. Melyik az? Hát az információ szerzés, ezek most olyan elvont példák voltak, mondhatnék ennél érdekesebbeket, komolyabbakat is. Az információ szerzésnek a technikája, az, hogyha csak egy helyen nézik meg, az még nem biztos, hogy a helyes információ, és sorolni lehetne. Tehát ezekre kell megtanítani a fiatalokat, és akkor sokkal okosabban fogják használni az okostelefonokat.
Igen, itt, amit igazgató úr említett, az oktatásba bevonódása a mesterséges intelligenciának, pont a mai nap jelent meg a hír, hogy a jogi karon például már nem fognak szakdolgozatot írni a diákok, mert a mesterséges intelligencia meg tudja írni helyettük, és nehéz ezt a plágiumot ellenőrizni, de maradjunk az elemi általános és középiskolánál. A hétvégén a Sepsi Tabakó Fesztiválon volt egy panelbeszélgetés, ahol szintén az okostelefonok és a diákok viszonyát próbálták elemezni, és a közönség soraiból tett fel egy résztvevő egy kérdést, hogy nálunk vajon miért van ekkora kísértés, miért jelent ekkora gondot az okostelefonok szabályozása. Az illető azzal egészítette ki a kérdését, hogy Bécsben, tegyük hozzá, hogy ez Bécs a világ legélhetőbb városa, a diákoknál ott van az okostelefon, de tényleg csak akkor veszik elő, amikor a tanár erre kéri őket, hogy például írjanak egy üzenetet a szülőknek, hogy melyik nap, hány órától lesz a szülőértekezlet, amire a 2024-2025-ös tanévtől kötelező, hogy elmenjen amúgy a szülő Romániában. Tehát itt az a kérdés, hogy ott miért tud működni meglátása szerint ez a rendszer, és itt miért nem, vagy mikor jutunk el erre a szintre, ami jelenleg Ausztriában van?
Igen, hát itt az oktatási rendszer, a két oktatási rendszert kell összehasonlítani, és a választ rögtön megtaláljuk rá. Milyen oktatási folyamat van Ausztriában, milyen oktatási folyamat van Romániában, és akkor tudjuk azt, hogy a diákot lekötni azzal a tananyaggal, amelyet Romániába kell átadni, és egyelőre még a cikluszáró vizsgák megkövetelnek bizonyos módszereket, egész addig nagyon nehéz 50 percen át úgy lekötni a diákot, hogy őt a csábítás ne érje utol a telefonjáért. Ausztriában más az oktatási rendszer, sokkal digitalizáltabb, hogyha digitalizáltabb, akkor azt jelenti, hogy ott van az egész osztály előtt a nagy okostelefon, és azon dolgoznak a diákok. A Romániában egyelőre még annyira gyerekcipőben jár a digitalizált iskola, hogy az a csábítás sokkal hamarabb előre jön. Meg maga a tananyag szempontjából is, minél jobban megyünk nyugatra, annál nagyobb a lehetősége a diáknak arra, hogy a tananyagból azt tanulja leginkább, ami hozzá közelebb áll, amit ő szeretne az életbe. Tehát ott is megvan az általános műveltség kialakítása. De utána már középiskolában nagyon sokan már érzik, tudják, hogy pályaválasztás szempontjából majd mik szeretnének lenni, és inkább azok a tantárgyak fele mennek. Na most, amikor a diák heti 30 órájából 15-öt olyan órán tölt el, vagy 20-at, ami hozzá nagyon közel áll, ami nagyon érdekli, abban a pillanatban már kisebb a csábítás. De egész addig, amíg jól meghatározott, központosított tanügyi rendszerünk van, és központosított programjaink vannak, és a 8-os záróvizsgán, vagy a 12-es záróvizsgán az érettségin nagyon sok tananyagot meg kell tanulni úgy, hogy sokszor, sok esetben a diák, itt megint mondanám azt, hogy a humántantárgyaknál nem is tudják, hogy mit tanulnak, sokszor bemagolják, egész addig ezt átadni nekik ebben a formában, hogy teljesítsenek a záróvizsgán, persze, hogy ez a csábítás elő fog jönni mindig is, mert nem lehet az, hogy napjainkban a diák tanul 17-18-19 tantárgyat, és abból lehet, hogy 3-4 áll hozzá közel. Tehát sokkal nagyobb mozgásterületet kellene adni az iskoláknak, a diákoknak lehetőséget arra, hogy azokat a tantárgyakat, úgy, ahogy mondják Magyarországon, vegyék fel, vagyis tanulják, amelyek a pályaválasztás során hozzájuk sokkal közelebb állnak, és segíti majd őket az egyetemre való bejutásra, segíti majd őket az egyetemen a továbbtanulásra.
Vendégünk Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum igazgatója, akivel digitális szempontból beszélgetünk az iskola kezdésről. Részletesen átbeszéltük már az okostelefonok kérdéskörét, viszont nem ez az egyetlen olyan digitális szempont az iskola kezdés kapcsán, amiről szót kell ejteni, hiszen ott van többek között az e-napló is. Igazgató úr, elsősorban arra kérném, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy ez micsoda, hogyan működik és milyen célt szolgál.
Igen, ez most már úgy működik, hogy 3 éve, hogy a minisztérium kísérleti iskolákat fogad el, akik használhatják a hát e-napló, elektronikus napló, ebből jön ugye elektronikus naplót, és kimondottan csak azt, a papír alaput már nem kell használni. Vannak olyan vállalkozások, akik ilyen naplókat működtetnek, és akik elnyerték a tanügyi minisztérium, oktatási minisztériumtól, hogy elfogadja a licenszüket, azok már az oktatási rendszer központosított rendszeréből vehetik át a diákok neveit, adatait. Ez azt jelenti, hogy év elején, hát így nevezzük mi, ez a szak kifejezés, rövidítés, ezt a tanárkollégák, illetve a tanügyben dolgozók ismerik, hogy SZIR, így nevezik, és ebbe benne van minden diák, iskolára lebontva, osztályra lebontva. Az általunk leszerződtetett e-napló át tudja venni a minisztériumon keresztül az összes diákunkat, és besorolja osztályokba. Vagyis besorolja, be vannak sorolva osztályba, de minden osztálynak kialakul egy naplója, ugyanúgy, mint a papír alapú, ahogy volt, hozzárendeli a tanárkollégákat. És akkor van egy alkalmazás, minden ilyen naplónak, az alkalmazáshoz hozzáférést kapnak a tanárkollégák, hozzáférést kap persze az igazgatóság, az iskola, és minden tanárkollega az adatok átvétele után, a minisztériumtól az adatok átvétele után csak azokat az osztályokat fogja látni, és csak az ő tantárgyát, vagyis amit tanít, azt az osztályt, akit tanít, és azt a tantárgyat, amit tanít. Tehát én most például, hogyha megnyitom az elektronikus naplót, én tanítottam az előző évben 11 osztályba, akkor nekem 11 osztály fog bejönni a naplóba, mint tanárként lépek be igazgatóként, én láthatom az egész iskolát, de ezt csak én látom, illetve az igazgató helyettesek. Ha valamelyik osztályban valami gond van, akkor tudjunk oda belépni. De tanárként látom azt a 11 osztályt, az osztály névsorát, ott az alkalmazásban van olyan lehetőségem, hogy a hiányzásokat beírjam, tehát ez annyiból áll, hogy aznap, ha hiányzik a diák, akkor rámegyek arra, hogy hiányzó, megnyomom a hiányzó gombot, és ő be is írja a hiányzókat. Ha jegyet adok, akkor jegyadás, a jegyadásnál megnyomom, hogy jegyadás következik, behozza nekem 1-től 10-ig a jegyeket, amilyen jegyet kapott a diák, azt megnyomom, megvan a jegybeírás, és abban a pillanatban a szülő értesítve van. Tehát ezeket az alkalmazásokhoz a hozzáférést a szülő és a diák is megkapja. És akkor én, amikor beírtam a hiányzást, mint tanár, a szülő otthon rögtön kapja az üzenetet, hogy milyen jegyet kapott a diák. Ha a diák hiányzott, kapja a szülő az üzenetet, hogy a diák hiányzik, és vagy tud a szülő róla, vagy nem. Ha nem tud, akkor meg tudja kérdezni, hogy hol vagy, kicsi drága fiam. Tehát ezért van egy nagy előnye a szülők és a tanárok szempontjából, a diákok ezt az alkalmazásnak ezt a részét nem nagyon szeretik. Ugyanakkor az osztályfőnök, és nem csak a tanárkollégák is, de az osztályfőnökök üzeneteket tudnak küldeni a szülőknek, bejegyzéseket tudnak tenni. Évvégén, mikor évvégéhez értünk, akkor 2-3 gombnyomással az egész összes diák, akit tanítok, le van zárva, az átlagok ki vannak számítva, és akkor a tanév végén le tudjuk tölteni egységében az osztálynaplót, ezt már mi az igazgatóság tudjuk megtenni, minden év végén kinyomtatjuk, és pont olyan napló adódik, mint a régi hagyományos papíralapú klasszikus napló, csak itt most már nem golyostollal vagy bármilyen tollal van beírva a jegy, hanem digitálisan bele van nyomtatva, ezt ki szoktuk nyomtatni, lekötjük, lepecsételjük, és ugyanúgy, mint az e-naplók előtt, ezek bekerülnek az iskola levéltárába.
Itt most a hiányzás kapcsán felmerült bennem egy kérdés, ami visszavezethető az okostelefonokra. Bemegy a tanár, felolvassa a névsort, ezek szerint lehet, hogy az okostelefonjáról olvassa fel a névsort, és beírja, hogy Pistike hiányzó. De hogy bemegy a tanár, ott van a kezében az okostelefon, és szemben ül az osztálya. Ez nem ösztönzi arra a diákokat, hogy akkor ők is használják az okostelefont?
Ha a tanár kollega csak a napló használatára, amit a diákok tudnak, hogy azért használja, napló használatára veszi elő a telefont, akkor nem. Tehát nekik teljesen ez már benne van a gondolkodási menetükbe, hogy a tanár azért vette elő, hogy belépett a naplóba, olvassa a névsort, nézi, hogy kit feleltessen, beírja a jegyet, és utána a tanár kollega leteszi a telefont. Tehát ez nem zavaró eszköz. Persze ezt nem muszáj telefonon használni, ezt lehet táblagépen lehet használni, lehet számítógépen, lehet laptopon, bármin lehet használni, de egyértelmű, hogy napjainkban a fejlett technikával a legegyszerűbb az a telefonról használni, és a legbiztonságosabb is, mert arra kértem is a tanárkollégákat, hogy mindazok ellenére, hogy most már nagyon jól működő internet és számítógépek vannak a termekbe és minden terembe, ne használják a számítógépről, mert ugye előfordulhat az, hogy a tanárkollega elfelejt kilépni a naplóból, az osztályban lévő számítógépről, és akkor már megint egy újabb csábításnak ad felületet, hogy ott a napló előttem igazolhatom a hiányzásokat, írhatok be jegyeket, és így tovább. Tehát ezért ezt, hogy elkerüljük ezeket a gondokat a számítógépeken, a naplót nem szoktuk megnyitni az osztályukban.
Összességében, hogyha nézzük az e-naplót, mit tud tanácsolni azoknak az iskoláknak, azoknak az iskola igazgatóknak, akik gondolkodnak, hogy pályázzanak egy ilyenre a tanügyminisztériumnál, megéri?
Nekünk a Bolyai iskolában a tanárkollégák is és a szülők is nagyon kedvelik, tehát mi mondhatjuk azt, hogy csak pozitívan tudunk erről beszélni. Mi úgy oldottuk meg, hogy az első 3 évben mindkettő volt, a papír alapú is, és az elektronikus napló is azért, hogy a kollégák hozzászokjanak, de amikor már annyira tudták kezelni ezeket a bizonyos rendszereket, hogy nem okozott gondot ezeknek a kezelése, illetve nem volt nagy a tévedési lehetőség, akkor áttértünk. Én egyértelműen azt tanácsolom, hogy akinek lehetősége van, az vezesse be az e-naplót. Na most itt egy picit pontosítanék, a minisztérium fele való pályázat az nem azt jelenti, hogy valami hiper-szuper pályázatot kell megírni, kérni kell, viszont más oldala van, amit biztosítani kell, tehát ezeket a bizonyos naplókat az iskola kell beszerezze, és ez pont úgy kell elképzelni, mint egy telefon bérletet, vagy bármilyen bérletet, tehát a szolgáltató rengeteg van most már napjainkban, tehát a szolgáltatók közül ki kell választani, mert az iskolához a legjobban illik talál, és ha ez a szolgáltató megvan, akkor ezzel szerződést kell kötni, meg kell nézni, hogy milyen anyagi teret kell biztosítani, és meg kell keresni hozzá a forrást, mert arra vigyázni kell, hogyha elkezdjük szeptemberben a digitális naplóval, az e-naplóval a tanévet, legyen pénzünk arra, hogy következő év szeptemberig a havi bérleteket ki tudjuk fizetni, mert az, hogyha elkezdjük és egy fél évig működtetjük, és fél év után nem lesz pénzünk, nem tudunk már áttérni a klasszikus napról, vagyis át tudunk térni, de akkor minden jegyet át kell majd másolni illetve hiányzást át kell másolni az elektronikus naplóból a papír alapúba. Tehát itt van inkább, nem az engedélyeztetés, az nem, azzal nincs olyan nagy gond, hanem a szerződés megkötése, illetve a pénz megteremtése a nagyobb dolog.
Igazgató úr, haladjunk tovább, lapozzunk, és beszélgessünk arról is, hogy mennyire fontos az, hogy ott legyenek a különböző digitális eszközök az osztályokban, mennyire tudják ezek segíteni az oktatást?
Tehát egész biztos, hogy ez a jövő, vagyis már ez a jelen, és a jövő kimondottan csak az, hogy az osztálytermek fel legyenek szerelve minden lehető digitális eszközzel, és ez nem csak olyan szempontból, hogy könnyíti, hanem az oktatási folyamatot, hanem vonzóbbá is teszi. A diákok figyelmét sokkal jobban le lehet kötni azok a digitális eszközök segítségével, és hatékonysága is nagyobb. Napjainkban már a diákok egy olyan társadalomban nőttek fel, amikor a telefon már látjuk ezt nap, mint nap, 2-3 éves korukban már tudják használni. Tévét néznek, most már mindjárt minden diáknak, legalábbis a mi iskolánkban már otthon laptopja van, számítógépe van, és a legkedveltebb időtöltése az valamelyik digitális eszköz előtt történik. Most egyértelmű, hogyha egy osztályterem fel van szerelve digitális eszközökkel, és az óra alatt a tananyag a digitális eszközök segítségével van átadva, akkor a diák jobban odafigyel, mert ő ezekkel az eszközökkel nőtt fel. Ez az egyik dolog. A másik dolog a vizuálisan átadni a diáknak a tananyagot sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus a mi időnkben, amikor a diktálás, leírás, hazamentünk, megtanultuk, visszajöttünk, elmondtunk. Ez már a mai fiatalságot nem tudja lekötni, ezért vannak néha ezek a bizonyos csábítások. Tehát a digitális eszközökre egyértelműen szükség van. És ezt, erre most már az Európai Unió után Románia is nagyon rájött, mert említettem a műsor elején azt, hogy megjelent egy új rendszabályzat, és az új rendszabályzat, országos rendszabályzat, az már úgy kezdődik, hogy a digitális eszközök maximális bevezetése az iskolákba és a maximális alkalmazása az iskolákba, tehát már a rendszabályzatban benne van az, hogy ezeket be kell vezetni és ezeket alkalmazni kell, tehát a tendencia az a román oktatási rendszerbe is az. Hogy a kivitelezés mennyire fog sikerülni, ez egy egész más kérdés, de már egy előrelépés az, hogy megébredtünk és akarjuk az oktatást hatékonyabbá tenni a digitális eszközök bevezetése által.
Hogyan áll a Bolyai Farkas Elméleti Líceum a digitális eszközök terén, és mennyire nevezhető ez jónak Erdély Székelyföld szintjén, illetve milyen beruházásokat terveznek a jövőre nézve?
Hát én azt mondanám, hogyha most össze kellene hasonlítani a mi iskolánkat sok-sok más iskolával, hogy legyen egy, hogy tudjak választani a kérdésre, hogy hogy állunk a többihez viszonyítva. Én úgy mondanám, hogy jól, sőt, nagyon jól állunk. Tehát itt már azt hiszem egy másik műsorban elmondtam, hogy minden osztálytermünkben ott van az okostábla, sőt, most már közel 20 termünkben a legmodernebb okostábla van. Ez a legmodernebb alatt azt értem, hogy digitális kijelzésű, tehát nem a klasszikus tábla, amire az a fehér tábla, amit látunk és rávetítve dolgozunk, hanem úgy kell elképzelni, mint pont mint egy tévét, arra a tanárkollega kimegy és arra tud írni, de közben rá tudja vetíteni bármelyik tantárnál, amihez van egy olyan tananyag, digitális tananyag, például matematikánál ki tudja vetíteni már a háromszöget, a függvényeket, bármit melléje tud írni, ki tudja vetíteni a feladatot, le tudja vezetni ezen a bizonyos tévéhez nagyon hasonlító, akár tévének is nevezhető digitális táblára. Hát ebből a szempontból, tábla szempontjából teljesen le vagyunk fedve, számítógépünk, úgy, ahogy már a műsor során említettem, minden egyes termünkben van, az internetünket is most felújítottuk, teljesen egy külön egy céget fogadtunk meg ahhoz, hogy az internetrendszerünket úgy oldja meg, hogy minden osztályteremben biztonságosan elsősorban, de jó sebességgel működjön, és minden osztályban ott vannak a kivetítők, hangfalak, tehát akár írásra használjuk ezt a táblát, akár rövid oktatói filmek nézésére, bármire tudjuk használni. Itt ami hiányosságot érzek, de elmondom, hogy miért van ez, nem föltétlenül azért, mert nem tudtuk megteremteni az anyagi hátteret, nem tudtuk megvásárolni, nem léteznek még egyelőre azok a bizonyos oktatási szoftverek, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, amelyek teljes mértékben rá lennének varva a tananyagra. Tehát, hogyha én most veszem az én tantárgyamat, hogyha 9. osztályba én ókort és középkort tanítok, megvannak a fejezetek, leckék, akkor a digitális eszközök használatához szükséges lenne, hogy ezek digitális formában, ezek a leckék meglegyenek. És erre egy nagyon jó példa, érdemes megnézni Magyarország, ugye a MOZA, Mozaweb, nem tudom, hogyha hallott valaki erről, ott minden magyarországi tanügyi rendszerben alkalmazott tananyag megvan ezen a bizonyos szoftveren. Ami azt jelenti, hogy én, mint történelemtanár, hogyha ókort és középkort tanítok, ha megvan ez a rendszerem, akkor a digitális táblán meg tudom nyitni a tankönyvet, a feladatlapot, a kisfilmet, mindent. Tehát nekünk a digitális eszközök mellett szükségünk van ezekre a szoftverekre, amely a román tanügyi rendszerben alkalmazott programokra van elkészítve. Vannak tantárgyak, ahol tudjuk használni a magyarországi rendszert, de vannak tantárgyak, ahol egyáltalán nem tudjuk. Hiába fogjuk felszerelni az iskolákat digitális eszközökkel, amíg ezek a szoftverek nem lesznek meg.
És nem mehetünk el, hogyha már szoftverekről van szó, a mesterséges intelligencia mellett sem szó volt már arról a műsor folyamán, hogy például a jogi karon nem lesz szükség arra, hogy szakdolgozatot írjanak a diákok, de hogyan érinti a tanítást, valamint az ellenőrzési folyamatokat az iskola szintjén a mesterséges intelligencia, illetve hogyan fogja a meglátása szerint igazgató úr befolyásolni ez a technológia a jövőt?
Igen, hát ha az oktatási rendszert nézzük, vagy az intézményeket nézzük, hogy ennek az alkalmazása intézményesített formában, ez még nagyon gyerekcipőbe jár a középiskolai, vagy akár a gimnáziumi oktatásnál. Tehát mi az előző tanévben, de az idei kalendarisztikus évben, 2024 májusában tartottunk egy nevezhetem konferenciának is, mert nem csak bolyai tanárok voltak, hanem más iskolákban is voltak tanárok, már tartottunk egy ilyen előadást a kollégáknak, hogy a mesterséges intelligencia használata az iskolákban. Na most az, aki elsajátítja a mesterséges intelligencia használatát, az már egész biztos, hogy fogja tudni használni, csak a kérdés megint az, mint az internet használásánál, hogy helyesen használja, vagy nem. És ugyanez a helyzet a diákoknál is. Egész biztos, tehát meggyőződésem az, hogy a diákok már bizonyos feladatok megoldásához, a diákok bizonyos dolgozatok megírásához a mesterséges intelligenciát használják. Ez egész biztos. És ez nem is föltétlenül rossz, hanem itt megint azt kell nekik megtanítani, hogy ha használják, akkor jól használják, és miután valamit nem tudom megíratnak, akkor azt olvassák el, és képesek legyenek kijavítani. És itt hozok egy rövid példát zárójelben magamról, annak köszönhetően, hogy több évnyitó, ballagás, szalagavató, különböző rendezvényekre meg vagyok hívva, ahol hivatalos beszédeket kell mondjak. Egy idő után nagyobbik fiam azt mondja, mikor látja, hogy esténként írom ezeket a beszédeket, és nem egyszerűen ezeket megint, hogy hát miért nem próbáljuk meg, ő írt a mesterséges intelligenciához, írt nekem egy-két ilyen beszédet, elmondom, hogy nem mondtam volna el, olvastam volna fel, semmiféleképp. Pedig ő tudja használni, és úgy oldotta meg, hogy 3 vagy 4 fokozatot írt, vagyis fokozatú beszédet írt, különböztek, jók voltak, de hiányzik belőle az a bizonyos, az én stílusom, hiányzik belőle az emberség, mert mesterséges. Na most a diákoknál kiszűrni ezt a dolgot úgy lehet, hogy ha én leadom a leckét az én stílusommal, és egy olyan kérdésrendszert állítok fel a felmérésnél, amire a mesterséges intelligencia nem azokat a válaszokat fogja adni, egész biztos, ahogy én a tananyagot leadtam, akkor a diákoknak sokkal nehezebb ezt használni. De még egyszer, nem az a célunk, hogy a mesterséges intelligenciát teljesen kiszűrjük az iskolából, nem is lehet ez a célunk, mert ez a jövő, akarva, akaratlanul elfogadjuk, nem fogadjuk el, ez a jövő, viszont az a feladatunk, hogy ezt a kompetenciát is megtanítani a diákoknak, hogy a mesterséges intelligenciát intelligensen, okosan alkalmazzák, ne arra, hogy megoldják per pillanat a helyzetet, hogy na most 10-es fogok kapni, mert megírta helyettem a telefon vagy a számítógép, hanem azt, amit megírt, azt le is tudja ellenőrizni, és tudja, hogy az információk jól vannak összerakva, és helyesek benne.
Összegezzünk. Hamarosan becsengetnek, elkezdődik a 2024-2025-ös tanév. De ha kicsit távolabb nézzük a dolgokat, néhány évre előre tekintünk, akkor hogyan fog alakulni igazgató úr meglátása a digitalizáció mindent egy kalap alá véve az iskolákban, az oktatásban?
Én úgy gondolom, hogy ha az egész társadalom és az egész világ ezt hozza, hogy digitális világ kell kialakuljon, nem csak az iskolákban, hanem az iskolai élet után is, akkor fel kell zárkozzon az oktatás is, a digitalizált világot teljesen be kell az iskolába vezetni. Persze a diákok meg kell tanuljanak írni, olvasni, gondolkodni, és utána az írás, olvasás, gondolkodás segítségével kell használják a digitális eszközöket.
Legyen ez a zárszó. Igazgató úr, elérkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Hajdu Zoltánnak, a Marosvásárhelyi Bújai Farkas Elméleti Líceum igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.